Pál második levele a Korintus beliekhez, harmadik fejezet. Kezdjük ismét ajánlani magunkat, vagy talán, mint némelyeknek, nekünk is szükségünk van hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre. A mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira. Ilyen bizodalmunk van Krisztus által Isten iránt. Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Ellenkezőleg, a mi alkalmas voltunk Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. De eltompult az értelmük. Mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel minden mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózes, lepel borul a szívükre, de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Imádkozzunk. Urunk, a Te dicsőséged az valamilyen dolog lehet, ami minden értelmet, minden elképzelésünket felülhalad. Köszönjük, hogy nagyon sokat olvashattunk most ebben az igében a Te dicsőségedről. Köszönjük, hogy ez a dicsőség ez szeretettel és a velünk való törődéssel jár együtt. Noha mi ezt nem érdemeltük meg. Noha mi nem vagyunk dicsőségesek. Mi vétkeztünk és hiával vagyunk a Te dicsőségednek, Urunk. De köszönjük, hogy mégis elég járulhatunk. Szeretnénk most megalázni magunkat, szeretnénk megüresíteni magunkat, szeretnénk mindent kidobálni a szívünkből, ami nem odavaló, csak rád szeretnénk figyelni. Kérünk, hogy áld meg Montit, az ige hirdetőjét, hogy a Te üzenetedet közvetítse. Áld meg a gyerekeket, akik szintén a Te üzenetedet hallgatják most. Áld meg az egész Isten tiszteleti alkalmunkat. Amen.
Mielőtt kezdtem a predikációt, csak annyit szeretnék mondani, hogy megköszönjük mindenkit, aki imádkozik értem. Múlt héten hirdettem, hogy vannak egészségügyi problémáim. A héten voltam orvosnál, és bíztató híreket kaptam. Még mindig kell várni eredmények, ami csak a hónap végén fogok kapni, de köszönöm az imádságot, és tovább bízunk az Úrban ezek a dolgokkal. Most keresünk a Bibliában a Pál második levele a Korintusi gyülekezethez a harmadik rész. És ezzel a harmadik résszel kezdődik egy olyan dologgal, ami esetleg egy kicsit olyan, ami függ attól a kultúrához, de egy kicsit más, mint ami van abban a kultúrában, ami mi éljünk, de nem teljesen más. Azért mondom, hogy nem teljesen más, mert minden évben valaki fordul hozzám, amikor a gyerek esetleg jelentkezik egy keresztény iskolába, vagy ilyesmit, és kérnek tőlem, hogy egy ajánló levelet kell írnom, hogy a gyerek fölvesznek abba az iskolában. Van ilyen, amikor valaki megy az életszavába, vagy a bibliaiskolára, vagy oda megy szolgálni. Mindig kérnek valakitól, hogy mondjunk valamit erről az emberről. Hogy ez az ember megfelel arra a pozícióra, amit ő, ahol ő szeretne szolgálni, vagy tanulni. És azt kell látni, hogy az első században, amikor Paul szolgált, akkor voltak olyan helyzetek, amikor egy szolgáló ember ment egy új gyülekezethez, egy új helyre, és ahonnan küldtek őt, akkor a vezetők abban a gyülekezetben írtak egy levelet, hogy igen, ez az ember alkalmas a szolgálatra, lehet befogadni ezt az embert, és hallani, amit ő tanít. Úgy tűnik, hogy abban az időben Korintusban volt olyan tévtanítók, akik oda mentek, és a kezükben volt egy level. Nem tudjuk, hogy ki írta a levelet, lehetséges, hogy hamisítvány volt, és nem is volt valódi a level, de ezek a tévtanítók oda mentek egy ilyen levellel. És akkor itt ebben a fejezet elején, amikor Paul beszél a gyülekezettel, valahogyan felmerül, hogy hol van a Paul levele. És a Paul úgy reagál, hogy ti vagytok az én levelem. Mert Paul már ott volt Korintusban, lényegében a legtöbb ember a korintusi gyülekezetben azért lettek hívők, mert Paul ott szolgált abban a gyülekezetben. És emberek megtértek, és megváltozott az életük. És akkor Paul itt ebben a részben azt mondja, hogy vannak olyan állalevelek, ami csak tintával írnak. De az a level, amit én tudok mutatni, az nem tintával, hanem az emberekkel, életekkel. Olyan életek, amiben az Isten lelke dolgozott és dolgozik. Olyan emberek, amiben van egy új élete. Olyan emberek, amiben tényleg azt látjunk, és teljesen világos, hogy megváltozott a szívük. Más szóval azt látjuk, hogy más volt az életük, mert ott volt a Szentlélek gyümölcse az életükben. És Paul ezzel azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek, akik élnek mellettetek, előttetek, ez az ajánló levél. A Róma levél a 8. részben, a 9. versben a következőt olvasunk. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha az Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Itt más helyen, ahol Paul ír, ő beszél arról, hogy minden hívő emberben, az ő szívében, az Isten lelke. Mi azt látjunk, ha végig tanulmányozunk az Új Szövetséget, hogy abban a percben, amikor valaki megtér, abban a percben az Isten lelke beköltözik a te életedbe. És az Isten lelke ott van. Mindjárt fogunk látni azt, hogy ez az egyik dolog, ami történt, amikor mi kaptunk egy Új Szövetséget az Úrtól. De ezzel a gondolattal, hogy az Isten lelke benned lakik, akkor azt jelenti, hogy egészen más a lehetőségeink. Mert most már nem kell élni csak a saját erőnkből. Nem kell élni csak a saját igyekezetből. hanem most már egészen más vagyunk, mert mi egy új szívet kaptunk a megtéréskor, és az Isten lelke bennünk lakik. És akkor állandóan kell dönteni, én azt mondom, hogy folyamatosan napról napra kell dönteni, hogy ki fog uralkodni az én életemben ma. Én, vagy én átadom az irányítást az Úrnak, és engedem, hogy ő végezzen a munkát bennem. Ha én nem adom helyet neki, ha én makacs vagyok, és kemény vagyok, és én azt mondom, nem én csinálom úgy, ahogy én akarom, akkor bolyba kerülök. De ha az Isten lelke uralkodik a mi szívünkben, a mi életünkben, akkor látszani fog a mi életünkben a lélek gyümölcse. Következő pár versben itt a 2. Korintus 3-ban látjunk, hogy van szó egy új szövetségről. És van szó arról, hogy az új szövetség szerint szolgáljunk. Fontos, hogy mi megértjünk, hogy ha van egy új szövetség, akkor milyen volt az old szövetség. És majdnem azt mondom, hogy ahány teológia irányzat van, annyi vélemény van ezzel a kérdéssel. De alapvetően, amikor én gondolkodom az Ószövetségről, az, ami volt már a Mózes első könyvében, a második részben. Amikor Isten helyezte Ádám a kertben, ő kötött egy szövetséget vele. És ő azt mondta Ádámnak, hogy Ádám, én fogok gondoskodni róla. Itt van egy gyönyörű kert. Te tudsz élni ebben a kertben, én gondoskodom róla, itt van minden, amire szükséged van. És utána Isten azt mondja, de. Van egy olyan fa, amiből abból a gyümölcsből nem szabad enni. Mert ha abból a gyümölcsből eszel, meghalsz. Egy szövetség. Isten adta rengeteg jót. De Isten ebben a szövetségben azt mondja, hogy van egy olyan dolog, amiben kell engedelmeskedni. És mi tudjunk azt, amit olvasunk ott a Mózes első könyvében, hogy Ádám nem tartotta meg az ő részét. Ő megbukott. Ő megevett abból a gyümölcsből. És ő nem tartotta be az ő részét ebben a szövetségben Istennel. És amiatt Isten kizárta őt abból a tökéletes lehetőségből, amiben ő él. És utána, ahogyan látjunk a folytatás az Ószövetségben, látjunk, hogy ahogyan Isten találkozik emberekkel, ő újból és újból köt különböző szövetségeket. Én azt látom, hogy a többi szövetség, ami Isten köt az emberekkel az Ószövetségben, mindegyik mutat előre, arra, hogy majd Isten fog adni egy teljesen új szövetséget. Mi azt látjunk, hogy Isten kötött egy szövetség a Noével. Amikor ő kötött a szövetség a Noével, ő megígérte azt, hogy ő még egyszer nem fog így tönkretenni a földet, ahogyan akkor csinált. Majd később látjuk, hogy ő kötött egy szövetséget az Abrahammal. És a szövetség, ami ő kötött Abrahammal, Ő azt mondta, hogy ez már a szövetség, amit én kötöm, ez minden népnek. A célja az volt, hogy Isten tud elérni minden nép, minden embert. Utána látjuk, hogy volt egy újabb szövetség, amivel kötött a Mózes. És akkor Isten adta a törvényt az embereknek. Mindjárt fogom beszélni egy kicsit bővebben arról, de nézzünk még egy szövetség, amit Isten kötött Dáviddal. Amikor Isten azt mondta Dávidnak, a te utódjadból lesz a király. Más szóval, más magyarázatban nem csak a király, hanem a Mesiás. A Mesiás, aki majd valamikor lesz az egyetlen uralkodó. Ezek mind ígéretek volt Istentől. De valahogyan fel kell tenni a kérdést, akkor abban az időben, amikor voltak ezek a szövetségek, mielőtt volt az új szövetség, az emberek hogyan üdvözöltek? És az alap gondolat, ami szerintem benne van a legtöbb emberben, az Ószövetségben az emberek akkor üdvözöltek, ha megtartották a törvényt. Ez egy logikus dolog, hogy az Ószövetségben ott van a törvény, meg kell tartani a törvényt, és az ember üdvözölt. Csak ha mi olvasunk az Ószövetség, mi azt látunk, hogy az ember nem üdvözölt. A törvény megtartása által. Hanem mi azt látjunk, hogy az Ószövetségben az ember ugyanúgy megtért, ahogyan az Új Szövetségben. Hit által. Ha mi nézzünk alaposan az Abraham élete, mi azt olvasunk a Róma 4. részben, hogy az Abraham nem üdvözölt a törvény megtartása által. Abraham nem üdvözölt a jó cselekedet által. Hanem mi olvasunk azt, hogy Abraham hit által üdvözölt. A Galata 2. részben, a 21. versben mi olvasunk azt, hogy ha lenne egy ember, aki tudna a törvény által megigazulni, akkor Krisztus hiába halt meg. De van egy nagyon fontos dolog itt. Ha mi visszamenjünk arra az Ószövetségre, amit az Ádám kapott és nem tudta betartani, mert bűnbe esett, volt, amiről olvasunk az Ószövetségben, egy második Ádám. A második Ádám az Jézus Krisztus. És a második Ádám tudta betartani az Ószövetségi törvényt. Ő tudta egy teljesen bűntelen életet élni. És az, hogy Jézus ezt tett, akkor ő egy olyan pozícióban volt, az ő élete végén, amikor ő meghalt, ő nem érdemelte a halált. Mindjárt más igen. Mert mi mindjárt más követtünk azt a példát, amit az Ádám mutatott, hogy mi nem engedelmeskedtünk. És mi bűnbe estünk. De amikor Jézus betartotta a törvényt, akkor Jézus egy olyan pozícióban volt, hogy ő tudta vállalni a büntetést helyettünk. És az új szövetség az, hogy Isten adja a tökéletes megoldást. És van egy óriási más különbség, amit mi látjuk az Új Szövetségben, amit nem látjuk a többi ószövetségi szövetségben. Az, hogy Isten nem csak egy új szövetséget ad, hanem ő egy új életet ad nekünk, ő az Új Szövetségben egy új szívet ad nekünk, és ő ad nekünk az ő lelkét. Azok az emberek az Ószövetségben, akik hittek Istenben, még mindig nem rendelkeztek azzal, hogy az Isten lelke állandóan bennük lakott. És azért annak ellenére, hogy ő hitt Istenben, még mindig korlátozott volt az ő lehetősége és képessége. De az Új Szövetség más. És a lehetőségünk nekünk más. Mert Isten adta a lelke nekünk. És most már mi úgy tudunk élni, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Még egy utolsó témakör van ebben a részben. És az, amikor olvasunk itt a 6. versben, nem a betűre, hanem a léleké, mert a betű megül, a lélek pedig megelevenik. Fontos, hogy mi megértjünk, miről van szó. Ha mi visszamenjünk és nézünk, hogy Isten miért adta a törvényt, mi azt látjunk, hogy Isten adta a törvényt az egyik oldalon, hogy mi tudhatunk meg, hogy mi az Isten akaratát. Az egyik feladata a törvénynek az volt, hogy a törvény, amit olvasunk a Galata 3-ban, hogy a törvény vezet minket Krisztushoz. A törvény mutatja, hogy mi van a mi szívünkkel. Nemrég beszéltünk erről, hogy a törvény egy kicsit olyan, mint egy tükör. Amikor mi belenézünk a törvényben, mi látjuk saját magunkat, ahogyan látjuk, hogy mi hogyan nézünk ki, amikor benézünk a tükörbe. De ahogyan tudjunk azt, amikor mi benézünk a tükörbe, az, hogy hogyan nézünk ki, nem változik. Ha én 2 órán keresztül állok a tükör előtt, nem változik. Nem lesz szebb a hajam, nem lesz több hajam, ha én tovább időt állok ott a tükör előtt. Hanem a tükör csak mutat nekem, hogy hol kell kezdeni a munkával. Van olyan ember, amikor beáll a tükör előtt, akkor látja, hogy nagyon sok munkát kell végezni, és elég van olyan ember, aki kevésbé. De lényegében a tükör mutatja azt, hogy probléma van. És akkor, de a tükör nem oldja meg azt. És a törvény nem oldja meg. Probléma. Hanem miután látom a problémát, én tovább lehetek. Szóval a törvény mutatja azt, hogy mi a probléma, és akkor az vezet Krisztushoz. A másik, amit a törvény csinál, az, hogy a törvény segít, hogy én, mint hívő ember, tudom, hogy mi az Isten akaratot. Az, hogy a hívő ember feladata betartani a törvényt, engedelmeskedni, ez nem egy üdvösség eszköz. De mégis fontos, hogy mi tudjunk, hogy mi az Isten akarata. És hogy mi próbáljunk engedelmeskedni az Úrnak. A János levelében a 14. rész és a 15. részben, ha azt olvasunk végig, mi olvasunk azt, hogy a hívő ember az ember, aki megtartja, aki engedelmeskedik az ő parancsolatainak. Akkor mit jelent az, hogy a betör megöl? A betör megöl abban, amikor mi átlépjünk abba, hogy a törvényből, ami jó, mi csináljunk egy szigorúbb törvény. Más kifejezés mi tudunk használni, hogy a probléma az, amikor a törvényből lesz a törvénykezés. És a törvénykezés az, amikor én próbálok hozzatenni valamit a törvényhez, ami nincs ott. Ha mi visszamenjünk az első századba, mi látjunk azt, hogy a fariseusok a nagy igyekezetben ezt csináltak. A Márk evangélium második részében látjunk, amikor volt egy ütközés Jézussal, amikor a Jézus tanítványai, amikor kint voltak a mezőn, a vársi napon szedtek búzát. És ebben a részben, amikor ez történik, és fel voltak háborodva, akkor Jézus a kövek között mond neki válaszként. A szombat lett az emberekért, nem az ember a szombatért. A gondolat ezzel, hogy Isten adta a szombatot, ami javunkra. Isten látja azt, hogy ő hogyan épített minket. És amikor ő adott egy testet nekünk, ő egy olyan testet adott, ami nem tud folyamatosan 30 napon keresztül napi 16 órát dolgozni. Ha az ember próbál ezt csinálni, akkor az a testünkre fog menni. És azért ő adta a szombatot. Azért adta, hogy az legyen a mi javunkra. Azért, hogy legyen egy idő minden héten, amikor az ember testileg és lelkileg tud megújulni. A betörje, ha mi hozzáteszünk, és azt mondjuk, hogy semmi munkát nem lehet csinálni, látjunk a történetben, hogy az emberek hogyan tudtak túlzásba vinni ezt. Valahogyan azt kell megérteni, hogy igenis, van egy elvét, szükségünk van a pihenésre. Az, hogy azt jelenti, hogy a vársanapon én nem megyek vásárolni, vagy nem fogok főzni, vagy nem fogok ezt vagy azt csinálni, ezek mind olyan dolgok, amit mi tudunk kitalálni, ami segít engem, hogy én tudok betartani ezt az elvet. De én nem akarok egy plusz törvényt csinálni ebből, amit én próbálok kényszeríteni más emberek. A lélek szabadít. Hogy ezek a dolgokban legyen szabadság. A szabadság nem jelenti ebben a helyzetben, hogy 7 napon keresztül minden nap dolgozom. Az nem lenne szabadság, mert azzal tönkre teszem magamat, és akkor nem vagyok szabad. Van egy másik oldal a kérdésre. A zsidókhoz írt levél a 10. rész. A zsidókhoz írt levél a 10. rész, a 25. vers. És ott azt olvasunk, hogy a saját gyülekezetünk ne hagyjunk el, ahogyan egyesek szoktak, hanem bátorítsunk egymást annyival is inkább, mivel látjatok, hogy közeledik az a nap. A saját gyülekezetünket ne hagyjunk el. Ha mi nézünk az eredeti jelentést erre, nem arról van szó, hogy az ember tagban egy gyülekezetben és sohasem tud tovább lépni egy másik gyülekezetbe. Hanem itt a gondolat az, hogy a saját a közösség, a keresztény közösség nem szabad elhagyni. Minden hívő embernek szükség van arra, hogy ő él egy közösségben. Nem lehet élni a keresztény életet közösség nélkül. Ez soha sem volt az Isten terve. Mi a gyülekezetben mi nem csináljuk nyilvántartást. Nekem én nem jövök ide minden vasárnap, amikor predikálok, és van egy lista, hogy kik a gyülekezeti tagok, és kipipálom, hogy ki van itt most vasárnap. Mi nem csináljuk egy törvényt ebből, hogy kötelező Isten tiszteletre járni. Mégis Isten csinál egy törvényt. És az Isten törvénye az, hogy ne hagyjad el a közösséget. Az Isten törvénye az, hogy vegyen részt a közösségben. Nem csináljunk törvényt. De valahogyan kell látni, hogy mi nem teljesen szabad kezet adjunk az embernek se. Jó, én két havonta egyszer jövök Isten tiszteletre. Nem. A gondolat itt, hogy én törekszem. Részt venni a közösségben, ahogyan tudok. Persze előfordulhat egy olyan helyzet, hogy az ember nem tud jönni a közösségbe. Van több idősebb tag a gyülekezetben. Januárban, amikor esik az ónos eső, akkor sokkal jobb, ha az idősebb ember otthon marad biztonságban, mert kimegy az utcára, ahol veszélyes. Mi nem csináljunk egy törvényt, hogy mindig. De mégis az, hogy kell várható, hogy az legyen a vágy a mi szívünkben. A vágy arra, hogy mi vegyünk részt a közösségben. Ez csak egy terület, ahol a better megül. A better megül, ha mi csináljunk a listát, és ha valaki nem jön egy dologra, vagy nem csinál egy dolog, akkor mi utána menjünk, és mondjuk, hogy ez nem helyes. A lélek szabadságot ad nekünk abban, hogy mi tudunk örülni abban, hogy mi egy közösségben éljünk. Itt ebben a részben Paul beszél a veszélyről, hogy a törvénykezés. Hogy ha mi túlságosan próbáljuk létrehozni törvényeket, ami Isten nem adott, az kárt fog okozni. Az 1. Korintus 10. részben, a 23. versben olvasunk a következőt. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Óvatos kell legyünk ezzel az igével. Mert amikor mi azt olvasunk, hogy minden szabad, az nem jelenti, hogy a bűn szabad. Azt jelenti, hogy azok a dolgokban, amiben Isten szabadságot ad, valóban szabad. De ha Isten már adott valami, hogy ez bűn, akkor ő azokban nem ad szabadságot. A többiben, és a probléma az, hogy mi próbáljunk hozzatenni. És amikor mi hozzateszünk a törvényhez, akkor korlátozunk a szabadságot. És az nem jó. De van egy másik szélsőség, és ezzel befejezem. A másik szélsőség a szabadosság. És a szabadosság azt mondja, hogy én bármit tudok csinálni, mert én az új szövetség alatt élek. És az, hogy én az új szövetség alatt vagyok, akkor most már a törvény nem vonatkozik hozzá. A törvény nem vonatkozik hozzám, mint üdvözítő eszköz. De a törvény vonatkozik hozzám abban, hogy a törvény mutat nekünk, hogy mi az Isten akaratát. És a mi feladatunk, és én azt mondom, hogy ez egy egyéni feladatunk mindnyájunknak, látni azt, hogy a mi életünkben mit jelent ez a szabadság, amit a lélek ad nekünk. És ez a szabadság, amit a lélek ad nekünk, nem felszabadít minket, hogy bármit tudunk csinálni, hanem felszabadít minket abban, hogy mi tudunk szeretni az Urat, és hogy mi tudunk szeretni egymást. A lélek nélkül nincs szabadságunk azt csinálni, képtelenség van. De amikor Isten adta az ő lelket nekünk, az ő lelke valóban szabad tesz minket abban, hogy mi tudunk örömmel élni és dicsérni az Urat. És Paul erre búztatta a korintusi gyülekezet ebben a részben, és ezzel az igé szakaszal ezt a bátorítást ad nekünk. Imádkozunk. Édesatyunk, kérjünk, hogy taníts minket, mit jelent élni az új szövetség alatt. Segíts minket látni azt, hogy az új szövetségben te engedelmeskedett a halálig. És az ad az alapot az egész új szövetségnek, hogy mi tudunk élni szabadon, örömmel, mert te vagy a megváltunk, mert te adtad egy új szívet nekünk, mert te adtad a lelkedet nekünk, aki bennünk él, és aki által mi egy olyan életet tudunk élni, amiben te kapod a dicsőséget. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.